Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az evangéliumbeli szent igét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt, megírva találjuk János evangéliumának 8. fejezetében a 48. verstől az 59. versig a következőképpen. Azután így szóltak hozzá Jézushoz a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög. Ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A próféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem, ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék, de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok, ujjongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ma a Judika vasárnapja van. Ez a 43. Zsoltáról kapta az elnevezést, amely így szól, több fordítás is van, a liturgiában így hangzott, ítélj meg Istenem, az új fordítás szerint, szolgáltass nekem igazságot. Az igazság, az létezik, a Biblia ugye erről tesz tanúbizonyságot, itt Jézus is erről beszél, de a hétköznapokban azért hozzá kell tenni, hogy sokféle igazság van. Sok mindent az emberek így látnak, mások meg amúgy látnak. És hát, hogyha az ember nem ugyanúgy látja az igazságot, akkor ám össze is veszhet a testvéreivel, fele barátaival, és ez nem vezet sok jó eredményre. Itt a felolvasott ige szakaszban is, hogy Jézus szemben áll a zsidókkal. Jézus, aki ténylegesen az igazsághoz ragaszkodik, aki az igazságból való, hisz maga az igazság az Isten, szemben áll a zsidókkal, akik pedig a maguk igazságához ragaszkodnak, ahhoz ragaszkodnak, hogy ők helyesen látják az Isten igéjét, ugye az Ószövetséget. És ez a feszültség ugye oda vezet, hogy meg akarják ölni, meg akarják kövezni Jézust. Mert azt gondolják róla, hogy ő nem az igazságból való. És ugye azzal kezdődik a felolvasott ige szakasz, hogy azt mondják neki, amikor ő a mennyei dolgokról beszél, hogy vajon nem jól mondjuk-e, hogy te samáriai vagy, és ördög van benned. De azt gondolják Jézusról, hogy össze-vissza beszél, nem egyezik az ő látásuk, azt gondolják, hogy ők helyesen látják azt, hogy milyen a világ, az Istennek mi az akarata, és ezért azt mondják, hogy ő samáriai, tehát nem igazi zsidó, mert ugye a samáriaiak ők egy keverék nép volt, a zsidók között éltek, volt egy kis tartományuk, az északi meg a déli zsidó tartomány között, és nem tartották őket tisztáknak, tisztátalannak tartották őket, mert egyfelől egy részét megtartották az Ószövetségből ezek a samáriaiak, de pogány szokásokat is követtek. És akkor azt mondják, hát akkor biztos, hogy Jézus is olyasmit mond, amit ők nem értenek, akkor biztos, hogy samáriai. Vagy még hozzáteszik, hogy ördög van benned, az eredeti szövegben úgy van, hogy daimóniumban van benne, tehát biztos, hogy megszállott lehetsz. Démon által beszélsz ilyesmiket. Szemben ennek Jézussal. Jézus visszautasítja, és azt mondja, hogy bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat. De itt van a vád, hogy démon által megszállt Jézus, és Jézus azt mondja, de hát nem ilyen vagyok. Hát aki megszállott, az össze-vissza beszél. Ti lehet, hogy nem értitek azt, amit én mondok, de azért van abban logika. Jézus az Isten igére támaszkodott. Ugye sokszor, akik itt megszállottak, mert azért azt kell mondani, hogy vannak ilyen emberek. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy ó, hát nem is létezik ilyen, hogy megszállottság. Ma sokan tagadják, ugye tudni kell, hogy a teológiai liberalizmus az tagadja azt, hogy létezne valami fajta ilyen természet fölötti lény, a sátán, a poklot is sokan tagadják, pedig ezek léteznek, valós dolgok. Ma reggel a Kossuth rádióba dr. Rissel Vilmos, aki ugye itt is megfordult az egyik asztali beszélgetések keretében, elmondta, hogy hát a nyugati kereszténységnek a visszaszorulása éppen ide vezethető vissza a teológiai liberalizmushoz, miszerint ugye hát nem léteznek ilyen természetfeletti dolgok. Hát léteznek, vannak. Hát van mennyország, van pokol, és sajnos van ördög is, meg démon is. De itt ebben az esetben, Jézus esetében ez nem volt igaz. De jött a vád, és Jézus visszautasította, és azt mondta, hogy én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Ugye tehát ebben a kérdésben két álláspontom van, aki teljesen tagadja azt, hogy lennének démonok, a másik pedig, és ilyen is van, azok pedig azt mondják, hogy ó, hát mindenhol ilyenek vannak, mindenhol a démonok munkálkodnak. És ez is nagyon veszélyes álláspont. A héten lehetett olvasni, hogy Nigériában 18 ezer gyereket kilöktek a saját családjukból, mert azt gondolták, kicsit furcsán visel, hát van olyan gyerek, aki ugye nem úgy viselkedik, mint az átlag, és rá, ugye persze ma már egyre több ilyen gyerekkel találkozunk, aki nem átlagos, magatartásában elég furcsán viselkedik, és ezért azt mondták rájuk, hogy biztos démon által megszállottak, és kidobták a családjukból. Az utcán vannak. Vagy volt olyan, akit meggyilkoltak. Ugye az egyik oltár előtti igében Isten nem kívánta azt, hogy megöljék Izsákot, Ábrahámnak nem kellett megölni a saját fiát, és mégis sok helyen vannak, akik megölik a saját gyereküket, mert azt gondolják, hogy démon van benne. Nyilván mondom, van ilyen, előfordul, de nem ez a megoldás. Mert nem mindenhol van démon által megszállt ember. Ez nagyon-nagyon-nagyon ritka. Tehát Jézus visszautasította, és azt mondta, hogy én az Istenhez tartozom. Bennem nincsen ördög. Én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, ő majd ítéletet mond. Jézus azért jött, hogy elvégezze a megváltás szolgálatát. Ő nem azért jött, hogy ő legyen úgymond a középpontban, hogy magára mutasson, és hozzá kell tenni, hogy a Szentlélek sem azért jön, hogy saját magáról tegyen bizonyságot, hogy saját magát dicsőítse, hanem Jézust, és Jézust pedig az atyát dicsőíti. És egyébként hozzáteszem, hogy a keresztény ember és az igazi keresztény emberre az jellemző, hogy alázatban jár. Nem magát fényezi, hanem Jézusra mutat. Ez a mi utunk, hogy mi is így járjunk. Azt mondja Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, tehát bízik benne, nem lát halált soha. A zsidók erre ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Jézus arról beszél, hogy aki hisz benne, annak örök élete van. Az nem megy a halálba. Nem azt jelenti, hogy nem hal meg egyáltalán, hanem azt jelenti, hogy nem fogja megtapasztalni a második halált. Mert a Biblia erről is beszél. Tehát van a testi halál, ezen sajnos át kell estünk, ha Jézus Krisztus hamarabb vissza nem jön. Ugye a Bibliában van ilyen, hogy valakinek egyáltalán nem kellett meghalni, az Ószövetségben Énóknak és Illésnek nem kellett meghalni, és azt mondja Pál apostol, meg Jézus is, hogy amikor ő visszajön, akkor akik élnek abban a pillanatban, azoknak nem kell meghalni, hanem elváltoznak majd. Tehát lehet, hogy ezt megéljük, lehet, hogy nem, hát az Isten tudja. De ha az első halált el is kell szenvednünk, akik hisznek Krisztusban, a második halálnak nem leszünk a részei. Tehát örök életünk van. Itt nem értették a zsidók, tehát a zsidóknak egy része, mert ez is egy félreérthető fogalmazás. Tehát nyilván itt nem arról van szó, hogy a zsidók abszolút nem hittek, az egész közösség nem hitt Jézusba, hanem egy része. A főpapoknak egy része, a vezetőknek egy része, ugye a nagy tanácsnak egy része nem hitt, mások viszont hittek. Tehát azt mondják, hogy hát ez nem igaz, már biztos ördög van benned. De azt mondják, hogy démon van benned. Na most valamikor nem szó szerint gondoljuk azt, hogy a másikban démon van, hanem átvitt értelemben. Ezt úgy nevezzük, hogy démonizáljuk a másikat. És a hétköznapokban, és itt Magyarországon is ez nagyon gyakori. Valakivel nem értünk egyet, valamilyen kérdésben, és akkor már legrosszabbat feltételezzük róla. A politikai életben ezt lehet látni, hogy akkor hát a másik az valamit másképp gondol, hát akkor ez biztos tömeggyilkos, már meg akar mindenkit ölni, mindenfélét mondanak egymást, a fasiszta, kommunista és sok minden. És a hétköznapi életben és a magánéletben is ilyen előfordul, hogy a másikat esetleg démonizáljuk, és a lehető legrosszabbat feltételezzük róla. És ez nem helyes. Luther ugye annak idején azt mondta, hogy még a rosszat is magyarázzuk a másiknak a javára. Tehát ha valamit nem úgy tesz, amit hogy szeretnénk, akkor sem kell befeketíteni őt teljesen. Mondom, a hétköznapokban persze nem ezt látjuk. Példaként nem ezt látjuk a tévébe, a hétköznapokban magunk körül nem ezt látjuk, de keresztényként azért hozzáteszem, hogy így kellene élni. Tehát, hogy meglátni a másikban az értéket, még hogyha esetleg valami rosszat is tett nekünk, akkor sem rátámadni, és ellenségként kezelni. A zsidók mit tesznek? Ezt teszik. Azt mondják, hogy ördög van benned. Nem fogadjuk el egyáltalán, amit te mondasz. Nem gondolják át, hogy hát talán mégis a messiás lehet, hanem szembe szállnak vele. Persze, hogy vannak alapvető értékek, ami mellett ki kell állni. De nem szabad, és sokszor a keresztények között ez előfordul, hogy összeveszünk a másikkal. És már nem is fogadjuk el esetleg őt kereszténynek. Isten azt akarja, hogy ragaszkodjunk ő hozzá, de nem kell minden esetben a másik torkának ugrani. Itt a zsidóknak egy része ezt teszi Jézussal szemben. Azt mondják, hogy ördög van benned, és nem hiszik el azt, amit mond, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. Azt mondják, hogy ó, hát hány éves vagy te, 50 évesen vagy, hát hogy láthatta volna Ábrahámat? Ugye ők nem tudják azt, hogy Jézus a születése előtt is létezett. Mi nem léteztünk a születésünk, a fogantatásunk előtt. Nem voltunk. Ugyan Isten tudott rólunk már, a Biblia beszél arról, hogy már Isten kiválasztotta a hívőket már a világ teremtése előtt, tehát még a bűnbeesés előtt elkészítette a megváltásnak az útját, de mi nem léteztünk előtte. Viszont Jézus előtte is volt. Ugye az Ószövetség sok helyen az Úr angyalaként említi őt. Tehát ő létezett, valóságosan volt, és ők ezt nem tudják elfogadni. Nem tudják fölfogni, hogy mit beszél. Emberi mérték szerint gondolkoznak. Azt gondolják, hogy az embernek az életideje 70, ugye a 90. Zsoltár szerint, vagy ha több, akkor 80 esztendő, vagy maximum 120 év, ennyiben tudnak gondolkozni. De Jézus a születése, a fogantatása előtt is létezett. Munkálkodott, és találkozott Ábrahámmal, akire ugye ők hivatkoznak. Mert ők nagyon büszkék voltak, hogy ők Ábrahámtól származnak. Tiszta a vérvonaluk. és azt mondja, hogy na, tehát ha igazán Ábrahámtól származnátok, lelkileg is, nem csak testileg, akkor tisztelnétek engem. Ábrahám viszont meglátta az én napomat, és örült ennek. Újongott. Azt mondja Jézus, bizony-bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. De gondolkoznak, hogy ki lehet ez a Jézus, és azt mondja Jézus, hogy én vagyok. Ugye az Ószövetségben Isten így mutatkozik be Mózesnek. Amikor az el nem égő csipkebokorból beszél hozzá, akkor kérdezi Mózes, hogy mit mondjak, hogy kit küldött engem. És akkor azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Nem írja körül magát. Nem magyarázkodik, hanem vagyok, aki vagyok, aki létezik. És Jézus itt így mutatkozik be ezeknek a zsidóknak. Tehát nekik tudni kellett volna. Ugye ma, ha valaki nem tudja, hogy mit akar mondani ezzel Jézus, hogy én vagyok, hát az ugye szégyen, hogyha járt hittanra, hogy nem hallott róla, vagy elfelejtette, de a zsidók számára ez evidencia kellett volna, hogy legyen. És nem értik. Mit csinálnak? Gyűlölet támad a szívükbe, és azt mondják, hogy jó, hát ez az Isten káromolja. És meg akarják ölni, meg akarják gyilkolni. Köveket ragadtak, és ugye meg akarták kövezni annak idején, így nyilvánítottak véleményt. Ma, hála Istennek, közöttünk nem így folyik a dolog, de azért sérülések ugyanúgy vannak, hozzáteszem. Tehát meg kell gondolnunk, hogy mit mondunk, hogyan fordulunk a másik felé, a keresztény testvéreink felé, még ha azok, mondom, másképp is gondolnak valamit kérdést. De a világban ma is jelen van ez a gyűlölet. Tegnap Bonyhádon egyházkeleti missziói nap volt, és aztán délután voltak szekcióülések. Én egy pakisztáni asszonynak a bizonyságtételét hallgattam meg, aki keresztényként élt Pakisztánban, lelkész családba született bele, és elmondta, hogy őt meg akarták gyilkolni, és ott az ő közösségébe, hát ilyen gyilkos indulatok vannak. Pedig ő szerinten tett bizonságot Krisztusról, az ottani kultúrának bizonyos elemeit átvette, tehát nem sáros csizmával ment az ünnepségbe, mert ugye vannak, akik esetleg így gondolják, hogy így kell képviselni Krisztust, hogy minden esetben ugye a kesztyűt oda kell dobni a másiknak az arcába. Ők szeliden, de Krisztusról tettek bizonyságot. Azt mondta, hogy sokszor nem kellett szó szerint beszélni Krisztusról, hanem egyszerűen akiket őket gyűlölték, szeretettel fordultak feléjük. És ennyi volt a bizonságtétel. És voltak, akik elgondolkoztak. Mikor látták, hogy egy tálib, ugye a tálibokról sok-sok rosszat hallunk, hát van is ugye ok erre, és az egyik keresztény embert meg akarták gyilkolni, és közben ő imádkozott értük, azt mondta, hogy megbocsátok nektek. És az egyik tálib vezető megtért ennek a hatására. Nem azon kezdett el vitatkozni, hogy na, pedig az is igaza lett volna, hogy az egész iszlám az hamis, hamis proféta Mohamed, mondhatta volna ezt is, mert igaza lett volna, de így nem győzte volna meg a másikat, hanem szeretettel azt mondta neki, hogy én megbocsátok neked. Nem gyűlettel fordult feléjük, hanem szeretettel, és nekünk is ezt kell tenni. Hozzáteszem persze, hogy ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség esetleg állami felsőbbségre, aki rendet tesz, de nekünk keresztényként mégsem szabad gyűlölettel fordulunk a másik felé. Tehát mit csinálnak? Köveket ragadnak, meg akarják ölni, de Jézus elrejtőzött és kiment a templomból. Miért tette? Nem azért, mert elmenekült, mert gyáva volt. Mi sokszor ilyenek vagyunk keresztények, hogy egyszerűen félünk bizonyos helyzetekbe, és hát inkább elmenekülünk bizonyos helyzetekből. Hanem ő azért tette ezt, mert nem jött el az ideje. János evangéliumában ezt látjuk, hogy az első csoda, hogy a kánai mennyegzőn történt, a vizet borrá változtatta, és akkor előtte, mikor hát ugye a lakodalmon elfogyott a bor, akkor az édesanyja, Szűz Mária mondja neki, hogy hát mit csináljunk, elfogyott a bor. És akkor azt mondta Jézus néni, hogy nem jött el még az én időm. Aztán megtörtént a csoda, és végig ezt látjuk, hogy nem jött el még az időm.
Tehát ugyan Jézust az emberi gonoszság adta keresztre, de mégis az Istennek az akarata volt. És a hétköznapokban is sokszor jó, hogyha így látjuk a dolgokat, hogy igen, valaki rosszat akar tenni ellenem, de mégis mind ez az Isten kezéből van. Ez a tegnapi pakisztáni asszony erről beszélt, hogy átélnek nyomorúságokat, de mégsem keserűség van a szívükben. Tehát mégsem arról folyik mondjuk az Isten tisztelet, hogy de gonosz ez a világ, hogy üldözik őket ott Pakisztánba. Hanem dicsőítik Istent. Meg tudnak bocsátani a másiknak, hálaadás van a szívükbe. És Isten ezt akarja kimunkálni a mi életünkbe is. Hogy lehet, hogy nem fogad mindenki tártkarokkal, nem mindenki szeret minket, de nekünk mégsem azt kell visszaadnunk, amit kapunk. Tehát nekünk nem az Ószövetséget kell képviselnünk, hogy ugye, aki megüt, üsd vissza, hanem szeretettel. Isten adja, hogy átformálódjék a mi szívünk, és mindent az Isten kezéből vegyünk. Mert ez sok mindenben megsegít minket a hétköznapokban. Mert biztos, hogy élnek csalódások, élnek nehézségek, de ezekből akkor lehet fölállni, tovább lépni, ha bízunk az Istenbe, és hagyjuk, hogy ő munkálkodjon szent lelkén keresztül a mi életünkbe. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük azt, hogy nem hagytál minket elveszni, hanem elküldted egyszülött fiadat, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy te föláldoztad magadat a mi bűneinkért. Add, hogy ténylegesen átéljük a szabadulást. Add, Urunk, hogy ne a bűneink uralkodjanak, ne az ördög és a halálnak a rabjai legyünk, hanem adj nekünk igazi szabadulást. Add, hogy megismerhessünk valóságosan téged, és veled éljük az életünket. Így könyörgünk, hogy majd most a szentségbe is te veled találkozzunk. Amen.